Lidl.
Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
Házas kamarakoncertek után itt az új variációk bérlet. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának kamarakoncertjein a zeneirodalom gyöngyszemei és különleges, ritkán hallott művek elevenednek meg a Dohnányi Ernő Zenei Központban. Csatlakozzon a variációk bérlet előadásaihoz, és élj át a művészekkel a zenei kalandot. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. mrme.jegy.hu.
Reklámot hallottak. Szellem a fazékból. Az ételek sava, borsa. Vinkó József műsora.
Szép délelőttet, jó főzést mindenkinek. Ma a zsíros kenyérről lesz szó. Na ennél nem is választhatnánk veszélyesebb témát. Ördögi párosítás. Hizlal emeli a koleszterin szintet, egyesít magában mindent, ami káros. Telített zsírsavakat, egyszerű szénhidrátokat. Szegény zsíros kenyér. Az egészségtelen táplálkozás jelképe lett. Pedig lehetett volna hungarikum is. Deszka hungarika. A magyar lélek kifejeződése. Hiszen mi mindnyájan zsíros kenyéren nőttünk fel.
Nem tudom, van-e a világon egyszerűbb, s egyben nagyszerűbb ennivaló, mint egy jókora zsíros kenyér. Könnyen meg lehet, hogy nincs. Egyszerűen azért nincs, mert csak le kell vágni egy szelet kenyeret, bekenni zsírral, megsózni, mondjuk megpaprikázni, s már kész is. Nem kell hozzá semmi szakértelem, csak kenyér, zsír és jó étvágy. Nagyszerűbb pedig azért nincs, mert még a finnyás gyermekek is szeretik. Különösen azért szeretik, mert asztalhoz ülni sem kell, fogja az ember a zsíros kenyeret, s mehet vele játszani, ha kedve tartja. A zsíros kenyér elköltéséhez ugyanis egy jó adag szabadság is jár. Nem úgy, mint a levesekhez, vagy a spenóthoz, vagy a murok főzelékhez, amelyek elfogyasztása valósággal kényszeríti a gyermeket, hogy asztalhoz üljön, kanalat, villát, kést vegyen a kezébe, arról nem is beszélve, hogy az asztal mellett viselkedni is kell. A zsíros kenyér nem követeli meg a viselkedést, egyáltalán semmit nem követel, hanem egyszerűen van. Ez benne a szeretnivaló. A zsíros kenyeret játék közben le lehet tenni egy kőre vagy a fűre, nem kell hozzá különösebb felügyelet. A zsíros kenyér nem akar több lenni, mint ami. Zsíros kenyér.
Mindenki ezt tette, mégsem volt annyi kövér gyerek, mint manapság. A nagy hamburger összeesküvés előtt ez volt a szegények étele. A magyar konyha a köznapi eledele. A normális élet, mint a rántott leves. Ehetted reggel, délben, este. Félbehajtva zsebre is vághattad. Semmi franc, semmi hókusz-pókusz. Százszor jobban tükrözte a magyar karaktert, mint a tokai vagy a libamáj. Simon Fi András legendássá vált novellájában, a világ nagy zsíros kenyérben az anya süt egy egész évre való óriás kenyeret, de erre a ménkű nagy kenyérre még felmászni is csak létrával lehet. Meg a zsír is alig marad már a bödön alján. Úgyhogy minden szentek táján új módszerhez kell folyamodnia a családnak.
Azt találtuk ki, hogy beleesszük magunkat a világ nagy kenyérbe. Először mindannyian egy helyen tépkedtük a kenyérbelét, belemártogattuk a zsírba, megsóztuk, jól laktunk nagyon. Meg is híztam egy kicsit, nem kellett többé borzongva gondolnom a csontszínű kecskére, az aszály kecskéjére. Csak nagyapám majszolgatta oldalt a kenyér héját rendületlenül. Nem lehetett lebeszélni róla. Két hét sem telt el, s már annyira beettük magunkat, hogy eltűntünk a kenyérben. Szegények vagyunk, de jól élünk, mondogatta apám. Tavaszra elérkeztem a kenyér túlsó végére. Kirágtam magam a napfényre. Sehol senki. A táj is furcsa volt, idegen. Soha sem jártam még ott. Csenevészfákat láttam, az egyikhez csontszínű kecske volt kikötve. Úgy egy hónap múlva előkerült apám. Nem szólt, leült mellém fáradtan. Anyám az én vájatomban bukkant fel, megöregedett. Szemüvegült az orrán, haja kifehéredett. Idegen lett az arca. Nagyapám eltűnt örökre. Most már valami mást akarok enni, mondtam. Örülj neki, hogy ez van, intett anyám.
A vak is látja, hogy a kenyér az élet jelképe. Azon kell átrágni magunkat, mint valami kásahegyen. És amikor a másik végén kidugjuk a fejünket, rezignáltan tapasztaljuk, hogy ott bizony még sivárabb az élet. A kérdés csak az, útközben mennyi zsír jutott. Mert a magyar történelemben sokszor volt olyan időszak, hogy üres kenyeret ettünk, vagy azt sem. Gondoljanak Móricz Zsigmond Hétkrajcár című elbeszélésére, vagy Sánta Ferenc Sokan voltunk című novellájára. Az éhség hatalmas úr. Sütő András elbeszélésében az óesztendő utolsó napján a szülők a nagyapóra bízzák templomba menetel előtt a csoportban megmaradt újnyi zsírt. Vigyázzon rá, nehogy valamelyik gyerek megegye, mert akkor másnap főzni sem tudnak. Sütő Mihály, a nagyapa, harcol is az örökké éhes négy lurkóval, a csetepatéban még el is esik, és a fejét is összevérzi. Ám a végén elbukik. Az akkor még gyerek Sütő András meghatottan meséli, hogyan is történt.
Később, amikor felriadtam a kiskapu csattanására, azt láttam, hogy nagyapó ül az ágyon, s kenyérhéjjal mártogatja a zsírt a csuporból. Elnéztem hófehér bajuszát, az örökös cselédkedésben megbogosodott reszkető kezeit. Úgy rémlett nekem, hogy még eszik, láthatatlan bíróhoz beszél. A védőbeszédét mondja hangtalan, hogy hiszen ő benne megvolt az akarat. Ő megőrizte volna, de az unokák kezdték a törvénytelenséget. Drága nagyapónk, ha fehér bajuszodat a fekete föld meg nem ette volna, most nagy-nagy piros csuprot csináltatnék neked. Akkorát, hogy az ég is beleférne, és megtölteném finom ételekkel. Tajtékpipát vennék neked, és megtölteném illatos dohánnyal, hogy megengeszteljem a szívedet.
Az ember nem is hinné, mekkora érzelmeket kelt egy késhegynyi zsír. Gellérje Andor Endre Zsíros kenyér és alma című novellájában Racsákné, a mosónő, 10 órait kér járandósága fejében. A háziasszony azonnal felpattan, nehogy a lánya pazarló módon bánjon a zsírozóval.
Majd én adok magának.
Lehajolt a konyhakredenchez, kivette és szikkat melléhez szorította a kenyeret, s vékonyan, mint a zsúrokra szokás, megszelte a karét. Amikor ezzel megvolt, fogta az öregebb zsíros bödönt, s fölnyitotta. Mélyen belenézett. Fenekén habos dombokban terült el a maradék zsír. Már is elővett egy kanalat, s azzal szép simára boronálta.
Na most próbáljon valaki belenyúlni és lopni belőle. Hanem hát 10 órai kell ennek a vén sátánnak, s még hozzá zsíros kenyér.
Erősebben kezdett verni a szíve. Sajnálta a már elsimított zsírt földulni újra. Olyan szívesen megkérte volna Racsáknét, hogy inkább egye szárazon a kenyerét, de ez a mosónő már bámulja, mint az éhes kutya. Hirtelen ő is valami éhségfélét érzett. Hajnalban itta meg a fél csésze kávécskáját, amiből lespórolt egy kocka cukrot és a fölét. Magának is szelt a kenyérből, és töprengő arca, mintha napvény érné, földerült. Kinyújtotta öreg, kicsit remegő mutatóujját, s törölgetni kezdte vele a zsíros bödön oldalán sápadozó vékony zsírharmatot. Törölte, s rákente először Racsákné kenyerére, aztán, ami még megmaradt az öreg ráncok között, azzal a saját kenyerét zsírozta meg. Egyre boldogabbnak látszott.
Na látja, mi is eszünk, és a fenekén mégis szép simán maradt a zsír. Mi meg az oldalából megúzsornázunk mind a ketten.
Ha zsír van, minden van, ezt mondja Tömörkény István a János megalázása című írásában.
Három fő dolog van, a liszt, a szalonna, meg a krumpli. Ha ez a három megvan, akkor minden van. Akinek nem tetszik, egyen tengeri herkentyűt, meg lekváros csirkét kuglóffal. Mert abból a háromféléből mindenféle olyan jó eledel elkészíthető, ami a táplálkozáshoz szükséges. A liszt jó kenyeret ad, Torta meg nem szükséges. Hát a sült szalonna kutya? Vagy a zsíros kenyér meg a sült krumpli hajában? Továbbá nyilvánvaló, hogy a krumpli leves csipödettel aranyérmet kapna, ha katona volna.
A zsírt a szalonna adja. A 19. század elejéig, disznóöléskor zsírt nem olvasztottak. A zsiradékot szalonna formájában tartósították és tárolták. Az első nyomtatott magyar szakácskönyv, a Szakácsmesterségnek könyvecskéje 1695-ben nem is ismeri az olvasztott zsír fogalmát. Nem volt zsíros bödön sem. Pergelt szalonnából nyert zsiradékkal főztek, azaz, amikor zsiradék kellett, akkor kiolvasztottak egy darab szalonnát. Ezt hívták zsírozónak. A zsíros bödönt 1850-ben említik először. Szalonnának a vastag hátaszalonnát, vagy a vékony hasalját használták, az olvasztani való zsírt többnyire az oldalszalonnából nyerték. A vágott zsír úgy készült, hogy a hátaszalonna egy darabját megkövesztették, szekercével apró darabokra vágva sóval átgyúrták, az így nyert masszát fazsindelyekkel lenyomkodták, fagyos zsírral bekenték, kamrában hűvös helyen tárolták. A korábbi századokban gyakran tartósították a hájat is. Elsősorban fatengelyes kocsikereket kentek vele, meg csizmaszárat, de később, a vas íze ellenére, zsírozónak is használták. A cucolfogarasi szótár az 1860-as években disznóhájas spiritósról ír. A sózott hájat gömböccé formálták, házi cérnával összevarták. A hájvarást nem bízzuk rád, tartotta a debreceni mondás, és Kardos László, az Őrség népi táplálkozása című tanulmányában szépen leírja, hogyan is történt a zsigeri zsír konzerválása, azaz varrása.
A varrás nagy ügyességet kíván, mert az alaptalan zsírtömeg mindig kicsúszik a kéz alól, meg aztán a varrásnak jól kell takarnia, hogy semmi se férkőzzék a háj belsejéhez. Ezután egy sajtárba zabszalmát vetettek, erre került a hájgömb, hegyibe megint csak zabszalma. Forró vízzel leforrázták, kicsit állt is benne, akkor szép gömbölyűre megdagadt. Egy napig még szárogatták valami deszkán, majd vászonból készült hájas tarisznyába kötötték, és egy hájtartóba akasztva fellógatták a padláson.
Sokáig fogalmam sem volt, mit jelent a mondás. Gyakorta a hájas táskából esik ki a zsíros pogácsa. Hát ez azt jelenti, hogy néha a nem várt dolgok a legszerencsésebbek. Azért persze a zsírt mindenki jobban szerette, mint a hájat. Zsíros mosolyról ír József Attila, zsíros spiritósról áradozik Tollas Tibor, emigráns költő, Szőke Szakál meg a zseniális kabarészínész, akiről kevesen tudják, hogy a Casablanca című filmben a főpincért alakította, szóval Szőke Szakál meg zsíros kenyérrel vál szerelmet 1925-ben a Színház élet heti lapban.
Az első elemibe jártam akkor. A hittanóra alatt együtt ültünk a lányokkal. Mellettem egy Zebra Sárika nevű lány olvasta a Bibliát, jobbról balra. Szerelmünk önzetlen volt. Az egymásra fektetett zsíros kenyér egyik felét naponta neki engedtem át. Ennek ellenében ő kihúzogatta részemre harisnyakötőjének gumiszálait, melyekből én csúzlit készítettem. Boldogságunkat egy álló esztendeig nem zavarta semmi. A rákövetkezendő esztendőben azonban Sárika szülei vallást változtattak. Vége lett az első szerelmünknek. Zebra Sárika Kovács Jancsi mellett ült, és balról jobbra olvasott.
A zsíros kenyér jelkép lett. Az 1950-es évek elejének egyik legnagyobb tüntetése volt, amikor a csepeli munkások zsíros kenyeret tettek a gyár előtt álló utat mutató Lenin szobor kezébe. Az esetet Marhás Lajos, ellenzéki munkásvezér mesélte el 1998-ban a Reform című heti lapban.
Éjszaka összesereglettek a melegüzemiek, meg akik a szomszédos gyáregységekből jöttek. Jó nagy szelet kenyér volt náluk, fehér lett a vastagon megkent zsírtól. Körülállták, nézegették, aztán elindultak vele a Lenin szobor felé. Néhány munkás őrt állt, figyelte, nem jön-e rendőrautó. A csepeli nagyüzem egyes kapuja előtti szobor kezébe tették. Úgy helyezték el, hogy jól látható legyen, és mindenki megértse az üzenetet. Nektek, csepeli prolik, legfeljebb zsíros kenyér lehet a jövőtök.
Nyilván ismerik a Rákosi korszak szendvicsét. Két kenyérjegy között egy zsírjegy. Meglepő, de a Füves könyv című kötetében Márai Sándor még a hazaszeretet kérdését is összefüggésbe hozza a zsíros kenyérre.
Nevelhetünk-e valakit hazaszeretetre? Mintha azt mondanám, korbáccsal és szöges ostorral kényszerítlek, hogy szeresd önmagadat. A haza nem csak föld és hegy, anyanyelv, őseink csontjai a temetőkben, kenyér és táj. Nem. A haza te magad vagy. Szőröstül, bőröstül. Testi és lelki mi voltodban. Viszont úgy látom, hogy te államszeretetről beszélsz. A hazától ugyanis nem lehet várni semmit. A haza nem ad érdemrendet, sem állást, sem zsíros kenyeret. A haza csak van. De az állam ad finom stallumot, csecse fityegőket szalonkabátodra, préma koncot, ha ügyesen szolgálod. Minden állam szeretett gyanús. Aki az államot szereti, egy érdeket szeret. Aki a hazát szereti, a végzetét szereti.
Hogy a zsíros kenyeret már a reformkor elején megbecsülték, arra bizonyíték Fazekas Mihály Hortobágyi dal című verse 1815-ből.
Ó, te áldott Kánaán, Hortobágy melléke, besok szegény legénynek vagy te menedéke. Jó paripán ugratod, pénzt adsz szerszényébe, szép menyecskét karjára, jó bort a kezébe. Ó, én édes Istenem, adj jó békességet, fordíts el országunkról dökhalált, ínséget, hogy ehessük békével zsíros kenyerünket. Áldj meg, Uram Teremtőm, jó borral is minket.
Ideje tehát, hogy rehabilitáljuk nemzeti eledelünket. A zsíros deszkának a hungárikumok gyűjteményében a helye. A karcagi birkapörkölt, a gulyásleves, a bajai halászlé mellett. Szívesen megadom az alapreceptet. Tökéletes zsíros kenyér csak több kilós fehér kenyérből készülhet. Barna kenyér szóba sem jöhet. A legjobb zsíros deszka a kenyér közepéből készül. A karéi hüvelykúj vastagságú. A zsiradék, amit rákenünk, felelős férfiak szavazatai alapján csak mangalica zsír lehet. Pecsenye zsír nem lehet, mert az az osztrák smalcbrót. A liba vagy kacsa zsír persze elfogadható, de nem klasszikus magyar zsíros kenyér. Az előre csomagolt vazelin ízű adalékanyagokkal feljavított hideg gépzsír hazaárulás. A jó zsíros kenyérhez disznót kell vágni. A legjobb, ha magunk pergeljük a zsírt. Aztán, amikor kihűlt, szép piros zománcos bödönbe tesszük, mert annak alulról felfelé szűkülő szája miatt a zsír kisebb felületen érintkezik a levegővel. Kamrában tároljuk, ha nincs kamra, veszünk egyet. Kenni szépen kell, egyenletesen, ahogy a csillag megy az égen, lapos késsel. A mártogatás tilos, mert igaz ugyan, hogy a magyar ember tunkol, és a húsfaszlányokat, húslevet, pörkölt levet tartalmazó szav tunkolásánál nincs is fejedelmi foglalatosság, de az nem zsíros kenyér. Ott a zsír és a kenyér csupán vadházasságban élnek. A sertészsírra jöhet piros paprika, majd lilahagyma, esetleg snidling. Kísérőnek, de nem a kenyérre, újhagyma, paradicsom, zöld paprika. Egyes gasztrobetyárok a zsírt még megkenik mustárral is. Mások kristálycukrot szórnak a zsíros deszkára. Gasztrokádáristák merénylete a tubusos piros arany. Gondolom sejtik, hogy fenti cselekmények kimerítik a büntető törvénykönyv paragrafusait. Meg kell jegyezni azt is, hogy igazi deszkarajongó zsíros kenyérhez sört nem iszik, csak fröccsöt. Egy harapás, egy korty, esetleg kettő. A jutalom atomrobbanás az agyban. Megrohannak a gyerekkori emlékek az úttörőtábortól, a nagymama konyhájáig, a játszótértől, az iskolapadig. Mert a zsír nem csak az ízt viszi, de az emlékeket is. Minden más mofu. Tudja ezt Berda József újpesti költő is, amikor jambikus költeményében a mennyekbe emeli a zsíros kenyeret.
Gyerekkorom emlékeként élvezlek ma is piros paprikával telehintett zsíros kenyér. Komiszkölyök voltam egykor, s így inkább lopott kincsként majszoltalak, s most megint becsüllek, öreg kamaszként nagyokat harapván belőled. Még mindig finom falat vagy emlékezetemben, jobb, mint a gumi ízű száraz szalámik. Zsíros kenyér, áldott jó zsíros kenyér. Megbűvölt gyereked vagyok máig is, mely jó talajra talált tiszteletedben.
A klasszikus zsíros deszkáról ír az Élet és Irodalom heti lapban 1994-ben Kertész Ákos is.
Idősebbek talán emlékeznek még a zsíros deszkára. Igen, abból a harmadrészt disznózsírból, harmadrészt növényi olajokból, harmadrészt gépolajból készült fehér ízére, amit disznózsír gyanánt árultak jegyre, kilóját 20 kemény forintokért. Ami arra volt legalkalmasabb, hogy szeretett vezérünk és apánk Rákosi elvtárs mellszobrát megmintázza belőle a képzőművészi ambíciókkal megáldott hentesinas. Na szóval anyánk a már kellőképp száraz félbarna kenyérből levágott két félszoros vastagságú szeletet, ebből a zsírnak titulált masszából megkente hajszál vékonyan, s ezt vittük 10 órai gyanánt. Enni nem volt jó, arra azonban alkalmasnak bizonyult, hogy akár 2 cintányért összecsapjuk a 2 zsíros deszkát osztálytársunk orra előtt, amitől az egész pofája, de még a ruhájának egy része is telespriccelődött zsiradékkal. Családunkban még ma is él az a legenda, hogy anyám nővére, Olga néni készítette a munkába járó nővéreknek a 10 órait, és egyszer az Ilus néni 10 óraija mellé véletlenül becsomagolta a szemüvegét is. Rossz nyelvek szerint azért, hogy Ilus meglássa a kenyéren a zsírt.
Különleges zsíros kenyerekről mesél Burger János, az Új Ember 1998. január 18-i számában.
Tengőri úr házi tanító korában gyakran kapott uzsonnára olyan zsíros kenyeret, amelyet eredeti borecettel készített mustárral kentek meg. Nem szabad a sorban hátrább szorítani a készülő pörköltök hagymás szaftját sem, amelybe úgy melegében Bicskahegyre tűzött kenyérdarabkákat lehet mártogatni. A zsíros kenyerek népes családjához tartozik a pirítós kenyér is, melyet Tengődi bőzsírban sütött ki, mert a fokhagymás pirításhoz kiválóan ment a rumos vagy boros tea. Az előkelő pecsenye zsírokkal csak a sült kolbászok és hurkák zsírja veszi fel a versenyt, amelyek a húsos tálak ellenében úgy húzódnak meg szerényen a tepsik aljában, mint gazdag házban a szegény rokon. A sült csirkemáj darabok fonnyasztott zöld paprikával, fokhagymával kiváló eleség, melyet csak az illatos libazsír tud lepipálni. És ha a lágyan omló tepertőn túl egy egész libamájat van szerencsénk megsütni, s a kásás dermet libazsírral kent kenyerünkre szájunkban elolvadó libamáj szelet kéket vágunk, akkor eme fejedelmi szendvicsekhez feltétlenül hideg sört igyunk.
Ha pedig véletlenül rátör önökre a bűntudat, és arra gondolnak, hogy 1 gram zsír 9 kalóriát tartalmaz, amíg 1 gram szénhidrát csak 4 grammot, tehát még a csokoládé is jobb, mint a zsíros kenyér, akkor felhívom figyelmüket arra, hogy az amerikai kormány 30 évig milliárdokkal reklámozta az alacsony zsírtartalmú diétát, de az amerikai népesség mégsem fogyott, inkább hízott. Köszönöm figyelmüket a szerkesztő Gellért Gábor nevében is. Az idézeteket Magyar Kinga, Baranyi Péter, Molnár Ervin tolmácsolták. Ez volt 614. adásunk. Jövő héten egy legendás vendéglős portréját szeretnénk megrajzolni. Ha kíváncsiak az idén 83 éves Rosenstein Tibor életútjára, hallgassanak bennünket.
A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
Éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával két koncerttel várjuk Önöket június 18-án a Doknányi Ernő Zenei Központban. 18 órakor évfordulós műsorunkban Fejes Krisztina és Polgár Éva zongora művésznők adnak elő négy kézre írott kompozíciókat a 270 éve született Wolfgang Amadeus Mozart műveiből. 20 órakor pedig Johannes Brahms két vonós szextetjét játsza a Szigeti vonós négyes, Maxim Rissanov méhegedű és Kokas Dóra Gordonka művésszel kiegészülve. A jegyek megvásárolhatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
Világsztárok, hazai tehetségek és felejthetetlen koncertélmények. Elindult a jegyértékesítés a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadára. Jöjjön egy kis ízelítő. Richard Strauss-tól az ikonikus Imígyen szól a Zarathustra, Berlioztól a romantikus, fantasztikus szimfónia, Brahmstól a megrendítő német requiem, és Beethoventől a monumentális Missa Solemnis. Csak néhány az évad legszebb zenéi közül, melyek fémjelzik a rendkívülinek ígérkező koncerteket. Váltsa meg jegyét az nrme.jegy.hu oldalon.
Reklámot hallottak.